Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
Fice Tíma köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit, önök az egészségügyi műsort hallgatják. Minden betegség a belegben kezdődik, mondta a modern orvoslás atya Hippokratész. Vajon a mai világban mennyire állja meg a helyét ez a kijelentés? Belgyógyásszal beszélgettünk ennek kapcsán. Ezt követően a vastag és végbéldaganatok kialakulásáról és kezeléséről, valamint a műtéti beavatkozásról kérdeztünk egy általános sebészt. A második órában hallhatnak arról, hogy az ingadozó időjárás és az átlagosnál magasabb hőmérséklet milyen hatással van az egészségünkre, valamint az ultrahangos zsírbontás is terítékre kerül. Többek között ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Vukicsevics Mihályló zenei szerkesztő és Mila Mihnyák hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. A vastag és végbéldaganatok száma szerte a világon növekszik, kialakulása lassú, tünetei a korai szakaszban nem mindig egyértelműek, emiatt is indokolt a szűrővizsgálat elvégzése 50 év felett. Dr. Burány Lehel általános sebész ismerteti a tudnivalókat.
Azt tudnunk kell, hogy a vastag, illetve végbélrák, idegen szóval az a kolorektális karcinomák, ezek a leggyakoribb rákokhoz tartoznak, tehát ugyanúgy a férfiak is a nők körébe körülbelül ott a harmadik helyen vannak. A férfiaknál van még a prostatarák, a nőknél az emlőrák, illetve a méhnyakrák, tehát ezek a gyakori rákok, amik sajnos, hogy ugye általában a lakosságot sújtják.
Munkája során gyakran találkozik ezzel a megbetegedéssel, operációt, sűrűn kell ilyet végezni?
Az utóbbi időben egyre gyakrabban végzünk ilyen műtéteket, tehát ez is az miatt van, mert gyakorlatilag ezek a vastagbél daganatok, ezek is általában idősebb korban alakulnak ki. A lakosságnak az elöregedésével a daganatos betegségeknek a száma is emelkedik, tehát ez biztos, hogy ez az egyik dolog, ami hozzájárul ahhoz, hogy egyre gyakrabban végzünk ilyen operációkat, de nem ez az egyetlen ok, ami miatt kialakulnak ezek a daganatok.
Esetleg mi a közös ezekben a betegekben, most akár itt táplálkozás, vagy mozgás, szegény életmód?
Igazából itt a daganatos betegségeknek a kialakulásában is nagy szerepe van a genetikának, tehát mindenféleképpen megfigyelhető családi halmozódás. Ha ugye valaki az ősök közül, vagy oldalági családtagok közül volt daganatos betegsége, ugye ezekben a családokban egyetemben megfigyelhető, hogy gyakrabban alakul ki ilyen betegség. Nem föltétlenül jelentkezik mindenkinél, mondjuk rá, tehát hogyha valakinek vastagbélrákja volt az idősebb generációból, akkor lehet, hogy a fiatalabb, a másik valakinek esetleg lehet, hogy emlőrák, harmadiknak egy harmadik típusú rák, van ilyen típusú halmozódás is. Vannak ilyen, ezek viszonylag ritka szindrómák, amikor már ilyen nagyon fiatal korban kialakulnak ilyen malignus polipok a vastagbélen. Tehát ilyen betegekkel ritkán találkozunk itt a mi környezetünkben, tehát ugye őket általában már szűrik korábban nagyobb központok, és akkor tehát ugye ők elkerülnek máshova, másik intézményekbe, tehát a mi betegeink azok általában inkább azért a közép és az idősebb korosztályból kerülnek ki.
Mikor kellene akkor szűrővizsgálatokra jár néhány éves kortól, illetve hogy milyen szűrővizsgálatok állnak a rendelkezésünkre?
Az az igazság, hogy nálunk legalábbis itt Északbácskában nincs megszervezve a vastagbél ráknak a szűrővizsgálata, de az, amit látom, hogy az általános orvosok azért az utóbbi időben egyre gyakrabban alkalmaznak, ez a FOB-teszt, gyakorlatilag a székletben nézik, hogy van-e vér. Ez ilyen okkult vérzés, gyakorlatilag az azt jelenti, hogy nem látható vérzést mérik ki a székletből, hanem az, ami nem látszik vér. Általában 3 széklet mintát szoktunk javasolni, vagy szokott a szakirodalom javasolni, és hogyha a 3 mintából egy is pozitív, akkor utána tovább kell menni vizsgálatokra, tehát mindenféleképpen szükség van egy proktológiai vizsgálatra. Ilyenkor meg kellene állapítani azt, hogy van-e valami aranyér, vagy valami más egyéb társbetegség, ami miatt esetleg pozitív lehetett ez a FOB-teszt. Azért azt tudatosítani kell, hogy az, hogy pozitív lett a vérzés és székletbe a vér, az nem jelenti azt, hogy ez a beteg rákos. Tehát az eseteknek a nagyon nagy százalékában itt még nem beszélhetünk rákról, tehát nem kell rögtön nagyon megijedni és temetni magunkat, hogyha egy ilyen eredményt kapunk. Viszont, tehát ez azért föl kell, hogy hívja a figyelmét a betegnek arra, hogy tovább kell menni, további vizsgálatokat kell elvégezni. A következő lépcső, mondtam, tehát egy proktológiai vizsgálat lenne megállapítani, hogy a végbéltájékon esetleg van-e valami olyan, valami, ami ezt a pozitív eredményt produkálta, illetve egy gasztroenterológiai vizsgálat. A gasztroenterológus az elbeszélget a beteggel, és ez ugye megállapítja azt, hogy van, aki valamilyen más rizikofaktorai, ami miatt utána további részben már invazív vizsgálatokra is szükség lenne. A következő lépcső az lenne a kolonoszkópia. Tehát a kolonoszkópia, tehát ez egy hajlékony műszer segítségével a végbélnyíláson keresztül fölvezetik a műszert egész a vastagbélnek a teljes szakaszát végéig, és kamera segítségével körbenéznek belülről, ugye megnézik a belet. Ilyenkor mintavételezésre is van lehetőség, tehát hogyha találnak valamilyen elváltozást a bélen, akkor abból mintát is lehet venni, amit utána a patológus analizálni tud, és ezáltal gyakorlatilag igazolni tudjuk azt a gyanút, ami esetleg fölmerül a kolonoszkópia során, hogy látunk itt polipot, hogy az valóban polipé, vagy már ez egy rossz indulatú daganat. Tehát ugye ez...
Én úgy gondolom, hogy sokan félnek ettől a vizsgálattól. Mit tudna mondani, hogy enyhítsük a hallgatókat, a félelmet?
A kolonoszkópiával kapcsolatosan ugye természetesen van egy félelem, hogy ugye hogy ez egy elég invazív, egy agresszív diagnosztikai eljárás, viszont tehát ugye azt tudni kell, hogy a kolonoszkópiát azt lehet végezni altatásban is, és ugye ilyenkor akkor a beteg nem emlékszik arra, hogy mi történt, nem is annyira fájdalmas. Sajnos ugye az anesteziológiai kapacitások az egészségügyi intézményekben korlátozottak, és kevés az anesteziológus szakorvos, és ebből kifolyólag az altatásban végzett kolonoszkópiák száma se túl magas. Viszont ugye tudunk adni a betegeknek úgynevezett premedikációt, tehát bizonyos gyógyszereket tudunk a kolonoszkópia előtt adni, amik ugye egyrészt fájdalomcsillapító hatásuk van, másrészt ilyen bódító hatásuk, úgyhogy ha nem is teljes altatásban, de ilyen részleges fájdalomcsillapításos, bódításos állapotban már azért sokkal elviselhetőbbek ezek a vizsgálatok. Fontos, hogy olyan szakember végezze ezeket a vizsgálatokat, akinek ebbe rutinja van, mert ugye gyorsabban el tudja végezni, és akkor ezáltal ugye rövidebb ideig tart, akkor természetesen a fájdalom is kisebb.
Körülbelül mennyi, vagy mekkora időt vesz az igénybe?
Hát egy kolonoszkópia a legjobb esetben negyed óra, mondjuk rá egy rosszabbik esetben akár 3-4 óráig is eltarthat. Hát most attól függ, fontos, hogy a személy, aki ilyen vizsgálatokat végez, hogy végig átnézze a vastagbelet, tehát ne az legyen aztán, hogy még nyugszunk, hogy a vastagbélnek az első 40-50 centébe hozzá kell itt rakni, hogy a vastagbélnek a hossza az körülbelül olyan 1,5 méter durván, és tehát nem az első 50 centiben megnéztük, hogy nincs semmi, és akkor megnyugszunk, és akkor utána az van, hogy el is felejtődik utána ez a dolog, tehát fölmerült a gyanú, elvégeztük úgymond a vizsgálatot, a beteg megnyugszik, hogy nincsen semmi, és csak utána egy fél év múlva, vagy egy év múlva jön, hogy nagyok a gondok, ugye fájdalom, stb. Szóval előre haladott állapotba jelentkezik már olyankor a beteg.
És csak a vastagbél szakaszát szokták ilyenkor megnézni,
igen,
vagy a vékony?
Hát a kolonoszkópia, tehát ahogy a neve is mondja, hogy kolon, az a vastagbélet jelenti, tehát ilyenkor a vastagbélet nézzük, annyi, hogy a vékonybélnek az a legvégső szakaszába oda bele lehet még menni. Ezt hívjuk terminális illomnak. Vannak olyan gyulladásos bélbetegségek, amik most az utóbbi időben elég gyakoriak, ezek az úgynevezett IBD, ahol a vékony bélből kell mintát venni ahhoz, hogy még lehessen állapítani, hogy ilyen betegségről van ez szó, tehát ilyenkor van értelme ezeknek. Tehát nagyon fontos, igen, hogy milyen tünetekkel forduljon az ember orvoshoz. Mindenféleképpen, hogyha ilyen passzás zavart érzékel az ember, akkor orvoshoz kell fordulni, tehát ez azt jelenti, hogyha a széklet ürítés nem a megszokott módon történik, hanem hasmenés, székrekedés váltakozik, akkor ez egy nagyon fontos intőjel kell, hogy legyen ahhoz, hogy itt vizsgálatokra van szükség. Ez az egyik dolog. A másik dolog, nagyon sokan úgy kerülnek hozzánk, hogy rosszul vannak, gyöngék, szédülnek. Tehát ez a vérszegénységnek a klasszikus tünet együttese, és valahonnan elmennek, esetleg még odáig is eljutnak a betegek, hogy elkerülnek vérvételre, megállapítják, hogy anémiásak, és akkor elmennek a hematológushoz, vagy kezelőorvos ugye ad nekik valamilyen preparátumot, vasat, folsavat, C-vitamin, és akkor ugye ennek a révén, hogy följavítják a vérképüket, és akkor megnyugszanak, hogy hát jó, volt egy kis vérszegénység, nem megnyugodtak. Tehát, hogyha vérszegénység merül föl egy középkorú, vagy idősebb betegnél, nagyon-nagyon ajánlatos lenne elvégezni a további vizsgálatokat annak az érdekében, hogy kizárjuk a vastagbél daganatokat, mert nagyon sokszor más tünetet nem adnak a vastagbél daganatok. Úgyhogy ez a második dolog. A harmadik dolog az a hasi fájdalmak, görcsök jelentkezhetnek, de ez is már általában az előre haladottabb állapotba. A negyedik dolog az a súlyvesztés lenne, tehát ott is, hogyha valakinél hirtelen súlyvesztés jelentkezik, okvetlenül forduljon orvoshoz, tehát annak oka van, biztos. Előfordul az is, hogy valaki szándékosan szeretett volna diétázni, és akkor ugye fogyott valamennyit, de általában, tehát akik ugye már hozzánk kerülnek, olyan dolgokról számolnak be, hogy 5-6 kilót két hét alatt mondjuk rá lefogytak, tehát ez ott már valami gond van általában, tehát ott az nem normális.
És akkor itt a műtéti beavatkozásról, hogy hogyan zajlik, mennyi, igen, időt vesz igénybe, meg a fölépülés, legfontosabb.
Tehát azt tudni kell, hogy a vastagbél, illetve a végbél daganatoknak a műtéti kezelése az egy komplexebb eljárás, már mondjuk rá a sérműtétekhez, vagy a zepeműtétekhez képest, tehát ezek a hasisebészetben már nagy műtéteknek számítanak, és mint minden nagy műtét, ugye a komplikációknak a lehetősége is sokkal magasabb, mint ezeknél az előbb említett operációknál. Maga a műtét, kétféle műtétet tudunk elvégezni, az egyik műtét az a nyitott operáció, a másik a laparoszkópos műtét. Mind a két esetben gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, hogy a vastagbélnek egy szakaszát eltávolítjuk, és a beteg szakaszt a hozzátartozó erekkel, illetve nyirokcsomókkal együtt, és a két egészséges szakaszt pedig összekötjük. Előfordulnak ritkább esetek, amikor erre nincsen lehetőség, hogy ezt egészségesen összekössük, hanem ideiglenesen vagy akár tartósan is sztómát helyezzünk ki a hasfalra. Tehát ez gyakorlatilag egy nyílás, ahol a bél tartalom a hasfalra ürül, egy zacskóba gyakorlatilag, ebbe a sztóma zacskóba. Úgyhogy tehát ezek azok a ritkább esetek, amikor nem tudjuk összekötni a két szakaszt, és ezért fontos megint a időben a diagnosztikának az elvégzése, illetve a korai fölismerése a betegségnek, mert korai szakaszban gyakorlatilag sztómának a szüksége minimális, tehát nagyon ritkán fordul elő. Minél előre haladottabb a betegség, annál gyakrabban van szükség arra, hogy sztómával oldjuk még ezeket a dolgokat, amit a betegek úgy fizikailag, mint lelkileg sokszor nagyon nehezen viselnek, és megint ugye az orvosnak nagy szerepe van, hogy bátorítsuk ezeket a betegeket, illetve tehát ugye elmagyarázzuk nekik, hogy nem ők az egyetlenek, akik így jártak, és hogy mondjam, ugye itt fontos szerepe van. Mondhatom, hogy a sebésznek, mert ugye mi vagyunk azok az elsők, akik ezzel találkozunk, és ugye nekünk kell lelket öntenünk sokszor ezekbe a betegekbe. A sztómazárás attól függ, hogy milyen terápiát kap a beteg utána általában, tehát ott szokott gond lenni, hogy ezek a betegek előre haladott állapotban vannak már, és ugye itt nem elég a műtét, hanem utókezelésre is van szükség, ami kemoterápia formájában történik, és addig, amíg tart a kemoterápia, általában a sztómának a visszahelyezése szóba se jön, mert ugye a kemoterápia mellékhatásai miatt, illetve tehát a szervezetet olyan mértékben veszi igénybe ez a terápia, hogy még egy operációt azt már nagyon nehezen tudnának elviselni ezek a betegek. Mi sebészek, illetve az onkológusok között itt mindig van egy kis harc, hogy mi szeretnénk már bezárni a sztómát, az onkológus viszont még nem engedi. De hát, hogy mondjam, ez valahol természetes is, vagy hogy mindenki a saját érdekeit próbálja szem előtt tartani. Úgyhogy mondhatom, hogy átlagban az a 3 hónap, fél év az, amikor valóban reálisan is oda jutunk, hogy be tudjuk zárni.
És akkor ezek után milyen könnyen tudnak, tehát így visszaszokni a normális székeléshez? Ezt kell valamit tanulni újra, vagy
nem, általában nincsen rá szükség, de most itt megint arról van szó, hogy milyen esetekben végezzük el a sztómának a kihelyezését, illetve a visszahelyezését. Hogyha alacsony rektum, tehát végbél rákról beszélünk, akkor rutinszerűen szoktunk sztómát tenni ezeknek a betegeknek, még akkor sem nem annyira előre haladott az állapot, azért, hogy az anasztomózis, az a bél összeköttetés, az összeforjon biztonságosan, mert ugye itt annyira alacsonyan van közel a végbélnyíláshoz ez az anasztomózis, hogy gyakorlatilag itt nincs korrekciós lehetőség, nem a kismeden ennek az anatómiája az olyan, hogy csontok veszik körül minden irányból ezt a bélszakaszt, végbelet, és ebből kifolyólag nagyon nehezen hozzáférhető, ezért is olyan nehezek ezek az operációk, és ugye, hogyha itt megenged az anasztomózisunk, akkor gyakorlatilag mi nem tudunk érdembelileg hozzájárulni ahhoz, hogy az ne romoljon a betegnek az állapota. Ez miatt inkább célszerűbb akkor egy ideiglenesen egy sztómát kihelyezni, megvárni, hogy tehermentesíteni azt a bélszakaszt, szépen megvárni, hogy összeforjon, és utána, amikor minden összefordul, akkor ez a, ugye utána ráengedni a béltartalmat arra a szakaszra is. Na most ilyenkor, amikor nagyon közel van a záróizomhoz, akkor olyankor lehet, hogy vannak problémák, mert ugye azelőtt nem is tapasztalta a beteg, hogy mennyire működik a záróizom, tehát ilyenkor azok az idegszálak, amik közel vannak a záróizomhoz, ugye azok is érintettek, úgyhogy ilyenkor előfordulhatnak gondok, de mondom, az eseteknek a nagyon nagy százalékában igazából nincs különösebb tanulási probléma.
Itt a táplálkozás tud aztán valamennyit segíteni a...
Hát a táplálkozás az olyan mértékben tud segíteni, hogy mondjam, tehát a hús ételeknek a fogyasztása az bizonyítottan rákkeltő. Ez nem jelenti azt, hogy vegán életmódot kellene folytatni, viszont tehát oda kell figyelni, főleg a vörös húsoknak a fogyasztását, ugye le kell azért valamennyire vissza kell fogni, mert ugye ezeknek van ilyen hatásuk, rákkeltő hatásuk, de az, ami ettől fontosabb lenne, hogy ilyen földolgozott élelmiszerekből minél kevesebbet, tehát a főtételnek a fogyasztása, a friss dolgoknak a fogyasztása, az nagyon fontos, akkor ezek a különböző ilyen adalékanyagok minél kevesebbet fogyasztani belőlük, de sajnos, hogy ugye a mai világban ez nagyon nehezen kivitelezhető, mert igazából, hogyha megnézzük, akkor még sokszor ezek a biotermékekben is igazából megtalálhatók azok az adalékanyagok, amikre igazából amik nem jók. A nyitott műtétnél ott fölvágjuk a hasat, hogy egy középvonali meccés van, és általában tehát az egész a hosszában a has föl van vágva, vagy majdnem az egész hosszában, és akkor ezzel szemben viszont van ugye a laparoszkópia, ahol még 2-3-4 kis szúráson keresztül közelítjük meg ezeket a daganatokat. Kamera segítségével ugye látjuk, hogy a hasban mi történik, így tudjuk eltávolítani a daganatot, hogy csak egy nagyon kis, körülbelül 5 centis vágást eltűnik a hasnak az alján, azon a szinten, ahol a császármetszés szokták végezni ugye a nőgyógyászok, és ott szoktuk kivenni a daganatokat általában. Természetesen itt is a fájdalom az sokkal kisebb, mint a klasszikus operációnál. A bélmozgás gyorsabban beindul, tehát a maga a bélműködés gyorsabban beindul. Általában ezek a bélösszeköttetések is szépen gyógyulnak, úgyhogy gyakorlatilag minden szempontból előnyösebb ez a laparoszkópos operáció. Annyit kell tudni, hogy egy picit hosszabbak ezek a laparoszkópos műtétek, úgyhogy nem minden beteg, aki szívbeteg vagy tüdőbeteg, ők nem minden esetben alkalmasak egy ilyen laparoszkópos műtétnek az elvégzésére, de utána a műtét utáni időszakban viszont sokkal gyorsabb a fölépülés, és gyorsabban vissza tudnak térni a betegek a mindennapi tevékenységükhöz, úgyhogy ezért is mi zentán ezt kifejezetten preferáljuk ezeket az operációkat, és ha csak lehetséges, akkor ilyen módon végezzük el a műtét.
És itt a laparoszkóposnál mennyivel előbb tudnak regenerálódni a betegek?
Ha időbe kell nézni, tehát bele kell számolni azt, hogy a sebfertőzés az egy ilyen vastagbél műtétnél sokkal gyakoribb, mint egy mondjuk egy sérműtétnél. Úgyhogy én inkább ilyen statisztikát tudnék mondani, vagy statisztikát néznék, hogyha mondjuk rá 10 beteget operálunk klasszikusan, vagy laparoszkóposan 10 beteget, akkor a laparoszkópiából a 10 betegből körülbelül mind a 10 haza fog menni, és egy hónap múlva már el fogja felejteni, hogy egyáltalán operálva volt. Még emezek, akik klasszikusan voltak műtve, azok közül biztos, hogy egy 2-3 beteg még egy hónap múlva is vissza fog járni, és folyni fog a seb, és kötözni kell, és fájdalmai lesznek neki. Egyszer, amikor az ember már ágynak esik, ugye, akkor főleg a idősebb korban, akkor egyre nehezebben tud fölkelni. Hogyha ezt a periódust minimálisra csökkentjük, és rögtön már műtét után első nap, vagy még a műtét napján a beteg már föl tud kelni az ágyból, és nem esik ágynak, akkor utána a fölépülés is értelemszerűen sokkal jobb. Hogyha valaki egy hétig, két hétig ágyban fekszik, idősebb korban, utána már nagyon sokáig tart, mire. Tehát minimum még kétszer annyi ideig tart, mire ő újra talpra fog állni. Tehát ugye itt akkor természetesen ugye az ápolást is meg kell oldani, tehát a hozzátartozóknak is nehezebb. Úgyhogy ezért is nagyon preferáljuk a laparoszkópiát, de nem mindenki alkalmas erre az operációra.
Close your eyes and hope the one you open, then you've got it. so cry, so cry, so cry. You believe that life runs by just to deceive you. I'll buy your time, won't buy your time. You're getting old and the longer you stay, the slower your pain will grow, it'll grow, it'll grow. You can close your eyes and hope that when you open them you've got a brand new life.
Minden betegség a belegben kezdődik, mondta a modern orvoslás atya Hippokratész. Vajon a mai világban mennyire állja meg a helyét ez a kijelentés? Erről beszélgettünk dr. Lázár Aladár belgyógyásszal.
Egyértelmű teljesen ez a hippokratészi mondat. Ennek vannak variációi, ez ugye már az ókortól a mai napig is érvényes, és most egyértelműen még előtérbe került, annak köszönöm, hogy az életmód, a táplálkozás ez olyan szintre emelte különböző betegségeket, amely most világjárványszerűen vagy hihetetlen milyen ütemben terjednek egyes betegségek, betegségcsoportok, amelyek egyértelműen köthetőek a táplálkozáshoz és életmódhoz. Itt egyre azért oda kell figyeljünk, hogy ne úgy értelmezzük a Hippokrateszt, mint mai élő embert, hanem pont erre gondoljunk, hogy ez nem egy új keletű dolog, és nem egy új találmány, és valamilyen módon racionálisan gondoljunk erre, hogy nem csodát kell várni az étrendváltásból, de mindenképpen nem szabad elfeledkeznünk erről, hogy egy gyógyszer sem nem segít, vagy nem segíthet, vagy egy gyógymód, hogyha nem tudunk az életmódunkon, a táplálkozásunkon lényegesen változtatni az egészséges irányba.
Hogyan kellene akkor táplálkozni? Mert hiába mondjuk el, ugye az egészségügyi műsoron belül is, meg ugye nyilván, amikor orvoshoz mennek a betegek, kapnak tanácsokat az adott orvostól, hogy hát nem kellene mondjuk akár földolgozott élelmiszert, cukrokat fogyasztani, stb. De attól függetlenül, hogyha valaki egészségesen akar táplálkozni, akkor is nagyon el kell olvasni az összetevőket, mert rejtetten azért nagyon sok mindenben van, akár cukor is, vagy akár szója, vagy glutén, sok minden. Hogyan kellene akkor táplálkozni?
A kérdés lehet, hogy inkább a táplálkozás szakértőknek a hatáskörére most én beleszólnék. Egy orvosként itt mi már akkor avatkozzunk bele, amikor már sajnos, hogy gyógyszeres kezelésre szorul a beteg, és amikor már betegségről beszélhetünk, konkrét diagnózisról, de ha visszatérve, ez már valójában a megelőzés a helyes táplálkozásban, itt, ami orvosokként emlegetünk, ezek a bizonyos diszruptorok vagy diszraptorok a kiejtéstől függően, olyan anyagok, amelyek károsítják, és itt konkrétan az én szakterületem az endokrin diszraptorokról, itt ezer számra, vagyis több százas számra olyan vegyanyagokról beszélünk, amelyek közvetlen érintik akár az emésztőcsatornát, és azáltal a közvetlen nyílt kapu van az immunrendszer felé, és egy állandó támadásnak van kitéve az emésztőrendszer és az immunrendszerünk is. És akkor itt a különböző immunrendszeri betegségektől a daganatos betegségekig is konkrétan a táplálkozás szakértőknek a területe, hogy milyen élelmiszerek, milyen összetételben kerüljenek asztalra, akár reggelire, vagy ebédre, vagy vacsorára. Itt a nagy gond egyrészt az egyszerű szénhidrátoknak a nagy mennyiségű bevitele, a tömény cukroknak, ami az életmódnak köszönve, és a nyugati életmódról is tudunk beszélni, ahol megint csak a különböző olyan zsírsavaknak a bevitele is problémát jelent, és akkor a tartósítószerek, a vegyszerek, a nanogranulált műanyag szemcséktől, ez mind óriási problémát jelent, ami a bél és emésztőrendszert illeti. Járványtanilag valójában a betegeknek a szinte kétharmada emésztőrendszeri panaszokkal jelentkezik, akár egyharmadánál elsődleges emésztőrendszeri betegségekről is beszélhetünk, de szinte még talán nagyobb arányban is az összes többi krónikus betegnél is, akár a nyakcsere betegségeknél is az emésztőrendszeri panaszok jelen vannak. Itt már ugye nem csak 70%-a, hanem jóval nagyobb arányban is, most ezt nem tudom pontosan irodalmilag alátámasztani, de tapasztalatból ezt kimerem mondani, hogy ez így van. napi szinten. Akárhol, aki egy vérnyomás betegséggel vagy érrendszeri betegséggel jön, akkor is a kísérő problémák ott vannak az emésztőrendszer szempontjából. Úgyhogy a belgyógyászat átszövődik teljes egészében a gasztroenterológiai probléma és az emésztőcsatorna, és akkor ide visszatérünk a Hippokrateszre, hogy minden a belegből kezdődik, de nem csak a belegből, hanem a szájüregtől egészen a teljes csatorna hosszában. Ugye a szájüregből már onnan a nyálkahártyával már ott érintkezik az illelmiszer, és már ott kezdődik az emésztés a szájüregben, ott is immunrendszer közvetlenül találkozik, ott is a nyálban immunrendszer, az IgA ellentestek, az úgynevezett szekretoros ellentestek jelen vannak, különböző emésztési enzimek már a szénhidrátok emésztése a szájüregben kezdődik. Ott vannak az ellentestek, amit termelünk, hogy a fogainkat megvédjük, és hogyha már ugye évek óta azon fáradoznak a kutatóorvosok, hogy hogyan lehetne olyan védőoltást, hogy a fogszúvasodást is kivédjük. Na most a diszbiózis és a baktérium egyensúly már a szájüregtől indul, a bizonyos helikobakteron keresztül, ami egyesek csókbaktériumnak is neveznek, hogy ugye közvetlen terjed, ugyanúgy a fogazattól függően is már egyéb betegségek. Vagy visszafelé, hogyha a refluxbetegségről beszélünk, akkor megint ugyanúgy a szájüregben is megnyilvánulhat. Tehát teljesen óriási összefüggés van, meg átfedés a különböző betegségektől. Tehát itt az egyensúly nem csak a belegben borul föl, hanem a szájüregtől teljesen a végbél csatornáig, a emésztőrendszer végéig megnyilvánulhat különböző formában.
Említette ezeket az anyagokat, amit nap mint nap bejuttatunk a szervezetünkbe, és mondjuk, hogy így a mindennapi munkája során is, ugye, mint belgyógyászattal találkozik, hogy melyik anyagokról van szó, mondta, hogy több száz ezer is van.
Elég hosszú a listája ezeknek az anyagoknak, de különböző vegyi anyagokból, amik most előtérbe kerültek, a különböző mérgek, amikkel a mezőgazdaságban találkozunk, a glifoszát és a fenol termékek, a különböző a dohányzásnál, akik ugye leginkább csak a légutakra gondolnak, a betegek már pedig nem csak a légutakba kerül közvetlen, amit a cigarettafüsttel bélegzünk, hanem a vérkeringésben olyan anyagok kerülnek, amelyek közvetlen károsítják a bélrendszert is, úgymond visszafelé is a vérkeringésen keresztül, és úgy még a többi szerveket, ami akár mondjuk a pajzsmirigyre vonatkozóan, most a mai napon is nem győztem hangsúlyozni, azok a totál mérgek, amiket úgy mondták, hogy az biztosan nem káros, és azt nyugodtan használhatjuk. Iszonyatos mennyiségbe kerülnek a talajvízbe. Egyes laborok szerint még a gyógyszerek mennyisége is kimutatható, meg a fogamzásgátlók, ösztrogének, fitoösztrogének, ilyen-olyan hormonális készítmények megjelennek a talajvízbe, és az élelmiszerekben megjelennek úgy is, hogy egyesek még itt a betegeim közül is nyíltan elmondják, hogy ők ezt meg azt adnak az otthon az állatoknak. Tehát akkor az ott van a napokban még olyan véleményezést is kellett volna adjak, hogy egy újszülöttnél, ahol pedig az nem az én szakterületem, hogy cisztás elváltozásokat látnak a petefészken a pici lányon, hát akkor az anyuka ugye milyen élelmiszert fogyaszt, ösztrogént tartalmú készítmények, és még vannak ilyen már a magzati korban megjelenő elváltozások, amik a következménye az előző táplálkozás, az anyukának a táplálkozása, tehát óriási mennyiségű millió számra számolják, vagy milliárd számra a nanoszemcséket, a nanogranulumokat a vízben, az ivóvízben, a flakonos ivóvízben, az is óriási hatással van a bélnyálkahártyára. Rengeteget kihagytam. Az, amit én napi szinten említek, hogy az üdítőknek becézett vegyszerek, ez egy ilyen saját fogalmazásom lehet, hogy helytelen, de én így szoktam becézni az üdítőket, nem azért, hogy én soha nem fogyasztottam üdítőt, de abban a foszforsavon keresztül a különböző festékanyagok, az égvilágon semmi olyan anyag nincs, ami természetes, beleértve a nagy mennyiségű cukortartalom, és hogyha az a bizonyos zéró nevezetű ital, most, hogy ne nevezzük meg, és hogy nincs benne szaharóz, attól még van benne másfajta, akár monoszaharid, vagy akár cukoralkohol, vagy egyéb édesítőszer, ugyanolyan káros hatással a bélnyálkahártyára, ugyanolyan diszbiózist produkálhat, sőt, a bizonyos szinten az inzulin kiválasztást, hogy most ugye ne térjünk ki az inzulin rezisztenciára, ugyanolyan mértékben károsíthatja, és azoknak az anyagoknak is megvan a napi megengedett adagja, amivel nem számolnak, amikor liter számra fogyasztjuk az üdítőket, például hiába van ráírva nagybetűkkel, hogy zéró vagy nulla cukortartalma, hogyha azért az íze alapján azért érezzük, hogy az csak is édes, és hogyha nem a répacukorból, a szaharózból lett édesítve, hanem esetleg más édesítőszer alattól még, az nem jelenti azt, hogy korlátlan mennyiségben fogyaszthatjuk. Itt is egy nagyon nagy buktató, a szénhidrát mennyiség, ugye még csak a cukorra gondolunk, de hát a lisztpélékre, a péksüteményekre ott még mindig sokan nem gondolnak, hogy ott is a mennyiség az első. Az időrendi eloszlás, az egy külön téma, hogyha helytelen táplálkozásban, és akkor itt a szénhidrátok mellett a zsírsavak típusa, a rövid zsírsavak, ilyen-olyan láncú zsírsavak. Van egy rövidítés, amit olvastam nemrég egy könyvben, ez a FODMAP, aminek a kezdőbetűk alapján, úgyhogy ez is egy bizonyos probléma, amivel találkozunk napi szinten.
Sötétvörös a messzeségben, oda képzelem magam, mert máshova nem tartozom, csendben maradtam. Egy sóhaj a lépcsőn elporlatt, a szíved halkan bennem maradt, édeskén a tegnapi tánc.
Thank you.
A folytatásban a dr. Lázár Aladárral készült beszélgetés második felét hallhatják.
Hogyha rátérünk a belekre, és mondjuk rá valami miatt, valamilyen fölszívódási zavar alakul ki, ugye ez több betegség kapcsán is kialakulhat, akkor erre esetleg milyen tünetek utalhatnak?
Igen, a bevezetőben úgy szerettem elmondani, mik azok a panaszok, amikkel a betegek napi szinten jelentkeznek, és ahogy mondtam már, legalább kétharmada, hogyha rákérdezek különösen, akkor szinte még nagyobb arányban is panaszkodnak. A legelső puffadás és a különböző fokozott bélgáz erjedési folyamatoknak a következtében ezek, amik a leginkább leggyakoribb panaszok. A második helyen az a bizonyos savas túltermelés, vagy az a gyomorégéses panaszok, olyan pirózisnak nevezzük szaknyelven, és utána előjönnek időnként ilyen görcsös fájdalmak, ugyancsak ennek a következtében, vagy akár időnként hányinger, vagy gyakrabban hányinger, ritkábban hányásos panaszok. A másik probléma a rendszertelen széklet, vagy a gyakori lágy, vagy folyékony állagú széklet, vagy akár székrekedés ellenkező panasz, párhuzamosan ezekkel a puffadásokkal. Na most a betegségtől függően testsúly növekedés, vagy testsúlycsökkenés is, attól függ, hogy most milyen betegség rejlik a háttérben.
De akkor ez azt is magában mondja, hogy nem jól szívódnak föl a tápanyagok, és akkor ennek okán attól függ, hogy melyik részen, tehát hogy hiányok alakulnak ki, akár vitaminokból, ásványanyagokból.
Így van, hát itt beszélhetünk, hogy itt malabszorpciós, maldigesztív szindromákról szaknyelven, vagyis felszívódási zavar, ugye most ez megint csak újabb fogalomnak tűnik, de az megint a Hippokráteszi mondat is, az is már régi fogalom, áteresztő bélszindróma, vagy akár lyukas bélszindróma, vagy szivárgó bélszindróma. Maga a fogalom az talán nem annyira régi, de a jelenség az ismert volt már a régebbi időben. A különböző külső hatások, ugye az a másodlagos oka, vagy lehet elsődlegesen oka bélbetegségeknek, ami szintén béláteresztési zavarokkal járhat. Másodlagos okokról beszélve a külső hatások azon, amik megzavarják a bélfelszívódást, vagyis elsősorban van a különböző részeit ennek a bélgátnak, itt különböző rétegekről beszélhetünk, a nyákréteg vagy a mikrobiom réteg, ahol ugye ott, ha kiszámoljuk akár súlyban is kifejezve a baktériumoknak a részét, ott csak a bélben ott akár másfél kilónyi baktérium is elfoglalja a helyét, és utána következik csak a baktérium, a mikrobióta réteg alatt a hámréteg, és ott is annak a különböző mechanizmusai, hogyan történik az átjutása a tápanyagoknak a nyálkahártyán, és utána jön még csak az immunrendszernek a sejtjei, amelyek a háttérben várják, hogy elvégezzék a dolgukat. Na most, hogy kit engednek tovább, vagy kit nem, és hogyan fognak reagálni, vagy túlreagálni a különböző anyagoknak. Most itt a probléma már a legelső vonalban a nyákrétegnek, ott azon átjut valami, annak a állandó megújulása, a folyamatában ott is történnek problémák, vagy maguk a mikrobióta elhalás és különböző olyan szó szerinti lyukas bél történik, ahol megszűnik az a védekezési mechanizmus. Na most a mikrobióta réteg nem csak mechanikusan, még a nyák képződésben, hanem ellentestek képződésében. Szóval olyan anyagokat is termelnek, amelyek még egyéb kóros baktériumoknak a szaporodását is gátolják. Nem csak baktériumokról beszélhetünk itt, még a gombákról is, még vírusokról is, amelyeknek hasznos szerepe van, hogyha fennáll egy egyensúly, ebben az egész rendszerben egyensúly, amikor felbomlik, akkor beszélünk diszbiózisról, és akkor ha ez a nyákréteg és a mikrobiota réteg egyensúlya felborul a káros baktériumoknak a javára, vagy egyáltalán marad egy olyan lyuk azon a részen, akkor a hámsejteknek a felszívódásának is lehet károsodása. Ott a hámsejteknek van többféle módja, hogyan történik a felszívódás, vagy aktív szállítással, hogy valamilyen anyagot különböző mechanizmussal a sejtek átjuttatnak saját magukon keresztül, vagy a két sejt közötti mechanizmusokkal különböző szintek vannak, ahol ezek a szoros kapcsolatok, a sejtek közötti kapcsolatok károsodnak, és akkor túljutnak ezeken a gátokon a különböző fehérje anyagok, vagy más, vagy toxinok, és akkor az immunrendszert túl terhelik, vagy károsítják, és akkor különböző szinten vannak problémák.
Itt említett egyébként azt, hogy fölborul a jó és a rossz baktériumoknak akár
az egyensúlya.
Ezt esetleg lehet pótolni, mondjuk így, hogyha szedünk probiotikumokat, prebiotikumokat?
Igen, ez most megint csak betegségtől, vagy kor élettani folyamattól függ. Itt azért nagyon óvatosak kell legyünk, mert ami a probiotikumos kezelést és a prebiotikumos kezelést is illeti, azért mint hasonlóan, mint más egyéb betegségeknél nem szabad úgy olyan hozzáállást kialakítanunk, hogy csodát várunk, és akkor ez egy csodaszer, amivel most mi a lyukas beleket befoltozzuk, és akkor az minden helyre áll egy csapással, egy hetes kezeléssel, mint ahogy szoktuk mondani, a vírusos megfázás akkor egy hétig tart, ha kezeljük, hogyha meg nem kezeljük, akkor 7 napig. Tehát ez így nem érvényes a belekre, és általánosságban mind minden betegségnél óvatosak kell legyünk. A marketing és a divat a medicinában is sokszor teret hódít. Visszatérve a probiotikumos kezelésre, néha olyan helyzet alakul ki, hogy átesünk a túloldalra, és akkor minden probiotikumokkal, minden prebiotikumokkal, vagy minden szimbiotikumokkal kezelünk. Hogyha átgondoljuk, és amit most mi próbáltunk elmondani, rengeteg információ, akkor tényleg logikusnak tűnik, hogy akkor mindent lehetne kezelni, mert a belekből indul minden. De olyan szakmai logikát is így hallottam már, meg olvastam is róla, hogy azért azok a bélbaktériumok, meg amik ott vannak, genetikailag is meghatározottak, és nem úgy van, hogy az most ott egy baktérium ott van, és mindenkinek egyforma. Bélbaktériuták is, mint egy új lenyomatként vannak a beleinkben, és hogyha mi most egy probiotikummal próbáljuk foltozni a kiesett vagy sérült részeket, az nem biztos, hogy pont megegyezik azzal a mikrobióta populációval, ami a miénk volt, és amit károsult. Olyan elméletet is olvastam, hogy ha mi bizonyos külső baktériumokkal azt foltozni próbáljuk, lehet, hogy enyhülnek a panaszok, de viszont idő kell, hogy az a baktériumflóra újra helyreálljon, ami a miénk. Különben itt, amikor a bélbaktériumokat próbáljuk pótolni, a súlyos bélgyulladásos betegségeknél úgynevezett székletranszplantációval, ugye az most kicsit túllépi az én tapasztalatomat, mert azt a klinikákon végzik, és egyre gyakrabban, akkor ott azért nem bárkinek a székletéből készül transzplantátum, hanem próbálnak egy köröztpróbával megállapítani egy bélflórát, olyat, ami megfelelő adnak a betegnek, és annak elkészíteni a úgymond a széklet átültetést. Ami különben már 19. században megkezdődött, csak akkor még más tudással rendelkezett a medicina, de akkor már voltak ilyen ötletek, ami aztán már most a súlyos vastagbélgyulladásnál, vagy akár az álmembranózus vastagbélgyulladásnál, ami életveszélyes is lehet, ott is már ilyen próbálkozások, vagy ilyen kezelési módokat alkalmazunk. Tehát visszatérve a probiotikumokra, nem mindegy, hogy mire adjuk, és egyáltalán, hogy van-e értelme minden betegségre probiotikummal kezelni.
Volt ilyen egy előadás, amikor a saját termékeiket egyszerűsített az egyik cég, ahol a vitaminokat és a probiotikumokat vegyítették, és úgy hirdették a terméket, hogy 365 nap, tehát hogy minden napra egy adag, tehát hogy az egész dobozban meg volt az évi adag, és probiotikum és vitamin, mert hogy azt állították, hogy ezt folyamatosan napi szinten lehet szedni, mivel hogy ugye a táplálék útján mi ezt nem juttatjuk be.
Tehát szakmai vita az volt, van és lesz. Próbálom valamilyen középúton a szakmai logikával, orvosi gondolkodással ezt így átérezni. Prebiotikumos, probiotikumos kombinációval, mondjuk a D-vitamin, ami egy olyan kulcsfontosságú, ami orvosi szempontból D-hormonnak számít, az ugyanúgy fontos szerepe van a bél működésben is, nem csak a mondjuk elsődlegesen, amire gondolunk a csont a nyakcserében. Bizonyos szempontból, amikor ezt szakmailag alátámasztják, van szakmai logikája. Másrészt viszont a másik csapat kutatók azt mondják, hogy bizonyos baktériumokkal, bélbaktériumokkal esetleg akut bélgyulladásokat tudunk kezelni, vagy mondjuk antibiotikumos kezelés után, vagy mondjuk sugárterápia után, vagy egyéb ilyen akut eseteket, de a krónikus kezelésnél nem annyira javasolt. Ha visszatérve a folyamatos kezelésnél mondjuk az elhízás kezelését is javasolt, meg az inzulin rezisztenciát is javasolt akár folyamatos probiotikumos, meg prebiotikumos kezeléssel kezelni. Tehát a prebiotikumok olyan készítmények, amelyek elősegítik a normális baktérium flóra újra termelését, felépülését, tehát nem élő baktériumokról van szó. Személyesen nem vagyok teljesen egyértelműen híve annak, hogy folyamatosan probiotikumot alkalmazunk, de ilyen kúraszerűen betegség függően igenis híve vagyok most ott. Hogyha krónikus bélgyulladásokról van szó, akkor ott például a krónbetegségnél vagy ulcerózus kolitisnél ott végül is ott lehet szó arról, hogy hosszú távú probiotikumos kezelés, vagy olyan, tehát nem baktériumok, hanem mondjuk a gombák, a bulárdi szakharomicez élesztő gombáknál ott talán jobbak a sikerélmények, viszont nem csak élő baktériumok, hanem vannak olyan készítmények, amelyek valójában a baktériumok termékeit, mondjuk a butirát, vagy a propionát, vagy egyéb ilyen anyagok, amikkel próbáljuk a vastagbélgyulladást, még az a szivárgó bél szindrómát kezelni. Rengeteg próbálkozás van. Biztos, hogy változni fog a szakmai vélemény is az elkövetkező már 5 év során is, mert rohamosan zajlanak a kutatások. Rengeteg új cikk jelenik meg nap mint nap erre a témára.
Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. But somehow I know that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. Just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right and we'll be amazing. And peeling your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get. Just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet.
Itt az Újvidéki Rádió.
Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me. Reach
reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it. But there's an angel calling me, reaching for my heart.
I know that I'll be okay now.
This time
it's real.
I lay my life.
A szokásosnál melegebb február után folytatódik az enyhe és változékony időjárás. Most egy anticiklon, majd egy ciklon is eléri a térségünket, ez pedig kihatással van az egészségügyi állapotunkra, főleg a krónikus betegséggel küzdő személyeknél. Dr. Koncz Gyula általános szakorvost kérdeztük telefonon.
Az időjárás változás mindig is kihatott a krónikus betegekre, ez alatt a szív- és érrendszeré, a tüdőbetegekre gondolok is, minden krónikus betegre. Általában a változás okoz problémát, hogyha jön az idő, legyen az meleg, vagy hó, vagy eső, vagy vihar, az mindig kihat rájuk. Akinek magas vérnyomása van, az általában felugrik még magasabbra, aki alacsony vérnyomásban szenved, annak pedig leesik, azért érzi rosszul magát. A szél mondjuk rá kihat a tüdőbetegekre, az aszlásokra és a krónikus bronchitiszesekre, fulladnak, rosszul érzik magukat, többet kell felkeresni a kezelőorvosukat. Szintén a változás a mozgásszerű megbetegedésre, reumatikus megbetegedésekre is hat, jobban fájnak az ízületek, megmerednek az ízületek, és nehezebben indult meg a páciens.
És esetleg az ilyen migrénes fejfájások gyakoribbak lehetnek ezektől az ingadozásoktól?
Igen, nagyon sokszor keresnek fel bennünket, időváltozáskor különböző fejfájásokkal, úgy migrénes, úgy egyszerű fejfájás, ugye migrénes fejfájás, amikor a fejnek az egyik fele fáj, de az nagyon, és milyen egyszerűbb, hogy úgy mondjam, fejfájásokkal. Szóval a változás az mindig valamilyen orvosi problémát hoz.
Van-e erre valamilyen praktika, hogy egy kicsit fölkészítsük a szervezetünket, vagy pedig erre nem lehet?
Igazi gyógyszer nincs rá, viszont nagyon fontos, hogy mindenki bevegye a gyógyszerét, amit általában használ. Ne felejts el, hogy jó érzem magam, nem veszem be a gyógyszert, be kell venni, mert ez csökkentheti a tüneteket. Például a magas vérnyomású gyógyszereket szedni kell, ha pedig még továbbra is magas, akkor még be lehet venni gyógyszert, úgy, ahogy a kezelőorvosunkkal megbeszéltük. Hát a fejfájásra, ugye fejfájás pirulák vannak, igazából nem tudunk megszökni az időjárás elől, mert itt van körülöttünk.
Ha például valaki mondjuk fiatalabbak, és még nem úgy áll a vérnyomásuk, hogy kellene rá gyógyszer szedni, de ilyen esetben tud ingadozni, akkor ők mit évő legyenek, mert ahogy így említette, és a vérnyomás gyógyszert ugye rendszeresen kell szedni, de így ilyen esetben, hogyha mondjuk valakinek fölszökik, vagy éppen leesik a vérnyomása drasztikusan, ő mit tud tenni?
Valaki ugye fiatalabb is fölmegy a vérnyomása, akkor ha tud róla, hogy ilyen problémája akadhatnak, akkor tartson otthon vérnyomás csökkentőt, mondjuk rá zorkaptilt, és akkor összerág egy 12-es vagy 25-ös tablettát, hogy nem gorjon föl az egekbe. Ha pedig tudja, hogy alacsony a vérnyomása, akkor több folyadékot kell inni, kicsit jobban megsózza a levest, vagy pedig sós teát iszik, akkor talán úgy helyre rázódik a vérnyomás. I saw you walk across the road for maybe
A rohanó világban nem mindenkinek jut ideje edzésekre járni, de a modern technológiának köszönhetően nekik szól az ultrahangos zsírbontás. Az eljárás során az ultrahang fejjel a zsírsejtek rétegét célozzák meg, majd a meghatározott hullámhosszú ultrahang rezgés felszakítja a zsírsejtek falát. Így nem a zsírsejtek mérete, hanem számuk fog csökkenni. Mivel azok vissza már nem nőnek, az ultrahangos zsírbontás hatása végleges, ráadásul lábadozás és szövődménymentesen. Balog Alexandra, kozmetikus, mondja el a tapasztalatokat.
Egy alapformáló gépet szereztem be nem olyan régen, november óta van jelen ez a szolgáltatás is a szalomban. Ez egy multifunkcionális gép, valójában zsírbontást, illetve feszesítő kezeléseket lehet vele végezni, tehát helyi fogyasztó alkalmazással használjuk, illetve cellulit kezelésben is nagyon jó.
Mik az eredmények így ez alatt a pár hónap alatt?
Azt vettük észre, hogy nagyon rövid idő alatt beindul a fogyás. A gyártó úgy mondta nekem, amikor betanított, hogy 3 kezelés után van mérhető eredmény, és ez így is van. Úgyhogy ez kezd elterjedni itt a vendégek körébe, és egyre többen jelentkeznek erre a kezelésre emiatt, mert hogy tényleg nagyon rövid idő alatt hatékony, és teljesen fájdalommentes, mindenféle kellemetlenségek nélkül lehet fogyni. Az első vendégem, aki leghamarabb kezdte el a kezelést, ő novemberben elkezdett járni, a belső combját kezeltük neki, és 10 alkalom után 12 cm-rel lett vékonyabb neki a combja.
És mesélnél a működési elvéről, hogy akkor hogyan is néz ki mondjuk maga a gép, hogyan néz ki a kezelés, és hogy mit tud valójában, hogyan történik akkor a zsírbontás?
A zsírbontás konkrétan ultrahanggal történik. Ez egy fókuszált ultrahang, amely károsítja a zsírsejteket, és azok nem tudnak regenerálódni, így a nyirokkeringés, illetve a vérkeringés útján kiürülnek a szervezetből. Ami fontos, hogy körülbelül 4-5 nap elteltével lehet kezeléseket ismételni, mivel ennyi idő kell, hogy a szervezetből kiürüljön ez a lebontott zsír, illetve a méreganyagok, és fontos az, hogy rendszeresen járjanak a vendégek kezelésre, illetve az, hogy a kezelés napján, illetve az azt követő napon megnöveljék a folyadék, vagyis a vízbevitelt konkrétan, hogy elősegítsék a szervezetnek a méregtelenítő munkáját, és hogyha ezeket a vendégek betartsák, akkor nagyon szépen beindul a fogyás már 2-3 kezelés után.
Gondolom akkor itt mellett a táplálkozás is, hogyha odafigyelnek, akkor még gyorsabb.
Igen, nyilván, hogyha mellette valaki még változtat egy picit az életmódján, akár a mozgás szempontjából, akár a táplálkozás szempontjából, akkor nyilván sokkal hatékonyabb lesz a kezelés. Viszont úgy ajánlom a vendégeknek, hogy az a fontos, hogy negatív irányba ne változtassunk az életmódunkon, akkor biztos, hogy működni fog.
És van itt ilyen időkorlát, hogy 1-2 hónapig használja valaki, akkor utána kell ezt szünetet tartani, vagy ilyennekről nincs szó?
Elvileg nem. Hogyha valaki betartsa ezt, hogy nem jön gyakrabban, mint 4-5 nap, ez lenne a legfontosabb, ugye, hogy ne terheljük le a szervezetet a méregtelenítési folyamatok miatt, ne terheljük le, hogyha nincsen leterhelve a szervezet, és tényleg betartsák ezeket az időintervallumokat, akkor nem lehet probléma.
Miért fontos akkor a zsírbontás mellett a feszesítés?
Igen, ezt gyakran kombináljuk, sőt a legtöbb vendégnek így ajánlom én is, és ők is így látják a legjobbnak, hogy a zsírbontást kombináljuk rádiófrekvenciás kezeléssel, ez ugye a kollagén termelődést serkenti, és ennek a rendszeres alkalmazásával képesek új kollagénrostok kialakulni. Tehát a bőr sokkal feszesebb lesz, tömörebb lesz, nem lesz pegyhűt lógó bőr, annak ellenére, hogy a zsírbontást követően valamennyi zsírszövettől megszabadulunk.
Mondod, hogy a kezelés követő 1-2-3 napban ugye távoznak ezek a
méreganyagok, illetve a lebontott zsír.
Ennek van valamilyen látszata, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Nem, nincsen látszata. Nincsen. Esetleg olyanok érzékelhetnek fáradékonyságot, akik nem tudom, aktívan sportolnak mellette, vagy nem tartsák be azt, hogy több folyadékot fogyasztanak, akkor érezhető az, hogy fáradékonyabb lesz az ember, mivel le van terhelve neki a szervezete.
Meddig tart a kezelés?
Csak a zsírbontás az egy fél órás folyamat, hogyha kombináljuk a rádiófrekvenciával, akkor egy óra hossza egy kezelés.
Milyen területeken lehet alkalmazni?
A test bármely részén, arcon nem szabad, gondolok itt ilyen toka vagy ilyesmire, mert azért ez egy gyakori kérdés a hölgyeknél. Arcon sajnos nem szabad alkalmazni, de test bármely területén nyugodtan lehet.
És tud-e még valamit a gép?
Még cellulitkezelésre is alkalmazható, ahhoz nem csak a zsírbontást és a feszesítés funkcióját használjuk, hanem van még egy kezelőfej rajta, ami vákumos, illetve ez a vákumos fej el van szintén látva a rádiófrekvencia lapocskákkal, tehát azon felül, hogy masszást végzünk vele, mert konkrétan egy nyirokmasszás történik a vákumos kezelés során, illetve segíti a nagyobb zsírcsomóknak a fellazítását, a vérkeringést, illetve a nyirokkeringést serkenti, és ahogy csináljuk ezt a vákumos kezelést, rögtön történik mellette egy feszesítés, úgyhogy önmagában is már jó egyes fajta stádiumú cellulitoknál, de viszont kombinálva, amikor valakinek nagyobb felesleg is van, meg nagyon látványos a cellulit, tehát ilyen 3-as-4-es stádiumú, akkor kombináljuk azt a vákumos, rádiófrekvenciás, illetve ultrahangos kezelést. És ez a 3-as, ez szintén már néhány kezelés után nagyon szépen kisimítja a bőrt, csökkenti a cellulitot.
Pontosan ez miért alakul ki, vagy hogy mik ezek a stádiumok?
Valójában ugye ez a nőkre jellemző főleg, sokkal gyakoribb a nőknél, mint a férfiaknál. Valójában ez azért alakul ki, mert a nőknek lazább a kötőszövete genetikailag minden nőnek a szülés miatt, hogy tudjon könnyebben tágulni mindenféle szövet. És ezek a zsírsejtek ugye mikroszkópikus nagyságúak, és a hízás során azokból a mikroszkópikus sejtekből gombos tűfej nagyságú sejtek lesznek, majd később akár szőlőszem nagyságúak, és összeállnak szőlőfürtszerűen. És ezek lesznek valójában azok a cellulitos gödröcskék, amiket látunk a bőrön, amikor egyenletlen a bőr. Amit még tudni kell erről, hogy itt ezekbe a fürtökbe, úgymond a szőlőfürtökbe tárolja még a szervezet lerakódott méreganyagokat is, ami nem tudott kiürülni a szervezetből, az ott tárolódik, és úgy tudjuk megállapítani ezeket a különböző stádiumokat, hogy álló helyzetben, mondjuk egy combon fenéken, ugye ott a leggyakoribb, mennyire látványos ez. Minél látványosabb gödröcskék, lyukacskák vannak a bőrön, annál súlyosabb, úgymond, az a stádium.
Tehát akkor nyilván egészségügyi szempontból is akkor jók ezek a kezelések, hogy azok a méreganyagok eltávoznak a szervezetből.
Igen, így van.
Van-e még csillag az égen, az égben mi ránk tekint? Amint egy gyermek játszik egy játszótéren, egy felnőtt rá legyint. Csak egy kicsit, gyere odék, csak egy kicsikét legyél még. Csak egy kicsit, olyan, mint a felnőttek, mert az rendre szép. Ha álmodtak, a szürkén néznek, csak bólogatnak rád. Pedig a rajtra készen éned, egy kis biztatásra várt. És a földről mind feláll, akiben tombol még az ár. Élni készül, elsodor mindent, nincs többé határ. Csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendületlen szép, ahogy előre visz a lép. ezek eltelt pár év, jó és rossz talán. Mit másként tettünk volna, az már nincs többé csupán. Elengedni kell, mi elmúlt, mint lombjait a fák. Engedik, mert újra jön még tavasz a tél után. Csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendület lesz én, ahogy előre visz a léptem, s nem állt el odakint. Látom az álcod a régi álmok, ahogy feltörnek megint, mi vagyunk saját tükreink.
Kedves hallgatók, ennyi fért az eheti egészségügyi mozaikba. Ma az első órában foglalkoztunk a bélrendszert érintő problémákkal. A második órában hallhattak arról, hogy az ingadozó időjárás és az átlagosnál magasabb hőmérséklet rossz hatással van az egészségünkre, valamint az ultrahangos zsírbontás is terítéken volt. A munkatársak nevében Fice Tíma köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
vagyok nélkülem, egyedül vagyok. Ne mondd, hogy ennyi volt, mentsd meg ezt a süllyedő hajót. Álmodom, vagy tényleg szenvedek, talán majd egyszer felébredek.
Mondd